Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 229. dicséretünknek mindhárom versszakát. A 229. dicséretünk első versszaka így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Teremtő mennyei atyánk, amért újra várhatjuk majd a te fiad eljövetelét, megszületését. Hálásak vagyunk, amért te újra felkészíted a mi szívünket, megtisztítod azt, és fogadhatjuk majd a te egyszülött fiadat. Hálásak vagyunk, amért ezért mindig készíted is a te igédet, amiért összegyűjtesz minket, a te nyájadat, és vezérelsz. Kérünk téged, hogy így áld meg ezt a mai alkalmat, add, hogy így tudjunk rád figyelni, meghallani azt, amit nekünk üzenni kívánsz, és add, hogy meg is tudjuk majd azt cselekedni, add, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk majd a te igédnek. Jézus nevében kérünk, hogy így bocsáss ránk ki a te szent lelkedet, munkálkodj bennünk, légy velünk. Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünk első két versszakát. Az 512. dicséretünk első versszaka így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten igéjét olvasni kívánom Ézsaiás könyvének 9. részéből, annak is a 2., illetve a 6. versét eképpen. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyék a földjén lakókra, világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Amen. Kedves testvérek, amint azt jól tudják, tegnap volt advent első vasárnapja, és ismét ezáltal eljöhetett ez az időszak a mi életünkben, és majd vele együtt nem sokára itt lesz karácsony is. És sajnos az a tapasztalatom, és nem az elmúlt egy hétben tapasztaltam, hanem már hetekkel ezelőtt, hogy már akkor az emberek a karácsony lázában égtek, a szó nem jó értelmében. Azt láttam, hogy már hétvégente, már most telve vannak a parkolók a bevásárlóközpontok előtt. Az interneten látom, hogy már valakik novemberben feldíszítették a házukat, és megy a verseny egymás között, persze nem hivatalosan, hogy kinek is van több dísze. Már most adósságba keverik magukat az emberek. Már most azon veszekednek, hogy kinek mit vegyenek ajándékul. Megy a vita és a diskurzus, hogy majd melyik nap, melyik családtagnál, rokonnál jöjjenek össze. És sok háziasszony már azon is gondolkodik, hogy majd milyen ötfogásos menüt főzzön akkor, amit aztán majd még egy hétig fognak enni. Lehangoló, nem igaz? Engem is lehangol. És sajnálom, hogy ezeket kellett mondanom, de én nem ismerek olyan családot, akiknél ez nem így lenne. Biztos, hogy van, hiszen kivétel mindig is van, de sajnos az a tapasztalat, hogy kevés az olyan család, akiknél ne így lenne. És hogyha még most nincs is ez a kapkodás, ez a gondolkodás nélküli rohanás és szervezgetés, egy-másfél hét múlva úgyis bekövetkezik. És a legrosszabb benne az, hogy az adventet és vele együtt a karácsonyt mi emberek tettük ilyenné. Nem akarok ezekkel a mondatokkal senkit megbántani. Ugyanolyan hibás vagyok ebben, mint bárki más. De ez a felgyorsult világ benne velünk, a felgyorsult emberekkel, versennyé, erőltetett családi és baráti összejövetellé tette az eredetileg szeretet ünnepét. Több ismerősömmel és barátommal is beszélgettem a karácsonyról, és szomorúan kellett megállapítanom azt, illetve észrevennem, hogy egyikük sem várja a karácsonyt. És miért? Mert már most az megy, amiket a legelején felsoroltam. És meglepő módon mindegyikük ugyanarra az egyetlen dologra vágyik karácsony alkalmával, mégpedig békességre. Arra, hogy a karácsony megelőző hetek és napok ne a családi viszályról szóljanak, és amikor leülnek az ünnepi asztalhoz ebédezni vagy éppen vacsorálni, ne kelljen megjátszani, hogy minden rendben van. Arra vágynak, hogy sokkal kevesebb felhajtás, és sokkal több békesség legyen. És azt gondolom, hogy legbelül mindnyájan erre vágyunk. És a jó ír az, hogy ez a békesség elérhető, megvalósítható, nem kell, hogy így teljen az advent, és vele együtt a karácsony. Békességben telhetnek az ünnepek, és rajtunk áll vagy bukik, hogy sikerül-e. Már biztosan sejtik a testvérek, hogy amire ma rá szeretnék világítani, az a békesség. Vizsgáljuk is meg a mára kijelölt igeszakaszunkat, hogy majd megláthassuk azt, hogy miképpen fog kapcsolódni az adventhez és a békességhez. Így hát újra felolvasnám. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékán földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ez egy profécia Ézsaiás könyvéből, és amikor Ézsaiás elmondta ezt a proféciát a Messiásról, Jézusról, 700 évvel Jézus születése előtt, akkor Izrael vereséget szenvedett az asszíroktól. Háború dúlt akkor Izraelben. És az én falumban is, ahonnan jövök, Madocsáról, még az én nagyszüleim kisgyermekként átélték a második világháborút, és kérdezgettem őket, hogy mire emlékeznek, ugyanis én el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet mégis egy háborút megélni. És elmondták azt, hogy bujkálniuk kellett, hogy át kellett adniuk az ágyaikat az orosz katonáknak, hogy azok aludhassanak rajta, nekik pedig a földön kellett. Elmondták azt, hogy az édesapjuk egyik napról a másikról elment, és van, akinek hazajött az édesapja, de van, akinek nem. Szörnyű élmény lehet. És azért mondtam el ezeket, hogy talán nekünk is könnyebb megérteni azt, hogy milyen az, ha valahol háború dúl. Mit kellett Izraelnek is elszenvednie? És ez nem csak, tehát a lelküket, nem csak a fizikai körülményeket viseli meg az embernek egy háború, hanem legfőképpen a lelkét. Én azt gondolom, hogy a mai pszichológusok biztosan azt mondanák Izraelre, hogy depresszióban szenvedtek. Ha végig olvassuk Ézsaiásnak az előző fejezetét, illetve ezt is, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon mélyen voltak. És nem is csoda. És azt is mondja Ézsaiás rájuk ebben a proféciában, hogy ez egy olyan nép, aki sötétségben jár. A halál árnyékának földjén laknak. A nép, amely sötétségben jár. Milyen lehet a sötétségben járni? A sötétségben nem látjuk, hogy mi van előttünk. Nincs remény, se jövő, és ezáltal nincsen cél sem. Pedig a cél tud értelmet adni az embernek. Minket is az visz előre, hogy szeretnénk valamit elérni. És hogyha elértük, akkor keressük az újabb kihívást, a megvalósítható célt, ami éltet és értelmet ad az életnek. Azoknak az embereknek pedig, akiknek Ézsaiás prófétált, nem volt remény, nem volt jövőképük. Ott álltak és azzal szembesültek, hogy majd egy egész életet kell újra felépíteni. És nem gondolnám, hogy lett volna hozzá elég erejük. De hála Istennek, a történetnek itt nincs vége. Nem ez a vége. Isten Ézsaiás szívére helyezett egy proféciát, és azt hirdette ennek a megtört népnek, és nekünk is hirdeti, hogy a sötétség nem tart örökké. Világosság fog felragyogni azért, mert egy gyermek születik nekünk. Egy olyan gyermek, aki csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Csodálatos tanácsos, ami azt jelenti, hogy nála lesz minden bölcsesség. Neki nem lesz szüksége tanácsokra, viszont mi emberek csak is tőle szerezhetünk bölcsességet. Végre adatik egy olyan uralkodó az embereknek, aki igazságos, aki isteni tudással, ismerettel, tapasztalattal rendelkezik. És nem az van, hogy mindenki mond valamit, mindenki véleménye eltér a másikétől, és csak összetűzés alakul ki. Milyen jó, hogy adatik egy ilyen biztos és egyetlen forrása a bölcsességnek. Aztán erős Isten. Nagyon fontos, hogy ez a gyermek, Jézus, akiről ugye Ézsaiás profétál, felnőve uralkodni fog, és ez az uralkodó, ez a gyermek egyben Isten is. Jól tudjuk azt, hogy amikor Jézus itt élt a földön, ha bár emberi testben élt, mégis Isten volt, és az isteni voltát számtalan tettével és beszédével bebizonyította. Tehát fontos, hogy ez a jövőbeni uralkodó Isten lesz. És azért fontos, mert gondoljunk bele, az emberekben nem tudunk feltétlen megbízni. Az emberek valahol megbízhatatlanok, ingadozók. Ellentétben az Istenben meg lehet bízni feltétel nélkül. és csak is benne szabad. Örökkévaló atya. Atya, mert mint apa a gyermekéről gondoskodik, úgy fog Jézus is gondoskodni Izraelről, és rólunk is. Nem feledkezik meg az övéiről egyetlen egy napra sem. Végül pedig békesség fejedelme. Ez az utolsó titulus. A héber nyelvben a békesség gyakorta jelent bővelkedést, mert nincs jobb vagy kívánatosabb áldás a békességnél. A kifejezés általános jelentése tehát az, hogy ha valakik alávetik magukat Krisztus uralmának, csendes és áldott életet fognak élni a neki való engedelmességben. És ebből következik egyértelműen, hogy az élet enélkül, a király nélkül pedig nyughatatlan és nyomorúságos. Azonban ennek a békességnek a természete másmilyen, mint az ember gondolná. Ez a békesség főként a lelkünkben lakozik. Tehát kívülről érhetnek bennünket támadások és konfliktusok, de Krisztus békességének köszönhetően türelemmel viselünk minden megpróbáltatást. Az a békesség, amelyet Krisztus kínál, elsősorban bennünk lakozik. De nem olyan Istenünk van, akinek ne lenne hatalma arra is, hogy a külső dolgokban is megáldjon, és békességet adjon. Ézsaiás tehát ezekkel a szavakkal próbálta visszaadni a reményt a megtört embereknek. A profécia által kijelentette, hogy nem ez a történet vége, nem a sötétség a vég, nem lesz mindenkor így, mert Istené az utolsó szó. A háborút felváltja majd Jézus megszületésével a béke. És amit még nem árultam el a testvéreknek, pedig fontos, az az, hogy Asszíria azért tudott ekkora csapást mérni Izraelre, mert Izrael Istenhez hűtlenné vált, elfeledkezett Istenről, nem ő állt az első helyen. És ennek pedig ez a háború, ez a veszteség lett a következménye. Ha nem az Isten az Úr az életünkben, akkor nyomorúság a következménye. És a béke helyreállítás, amiről a próféta szólt, pedig nem elsősorban az országok közti békére vonatkozik, hanem az ember és az Isten közötti békére. Ugyanis nem az a legrosszabb dolog, ami egy emberrel történik, hogyha ha földi békétlenséget kell átélnie, tehát hogyha háború van. Nem ez a legrosszabb dolog. Nagyon rossz, de nem ez a legrosszabb, hanem az a legrosszabb, hogyha az ember az Istennel szemben békétlen. Az a legrosszabb, hogyha az Istennel való kapcsolata nincs rendben. És azért, mert amíg ő békétlen, ha tudja is, ha nem, de az nyomni fogja az ő szívét. Nyugtalan lesz addig a lelke, keresi a helyét, keresi azt a valakit, akiről nem is tudja, hogy keresi. És ha megtalálta, ha Jézus által kibékült vele, akkor jöhet háború, jöhet szinte bármi, de legbelül önmagában megtalálja Istent, és vele együtt a békességet. Ez az advent üzenete. Eljön az a valaki nem sokára, aki a sötétséget világossággá formálja, aki Úr mindenek felett, és legfőképpen eljön az a valaki, aki békességet tud nyújtani. Azt a békességet, amit titokban minden ember keres. Azt a békét tudja nyújtani, amire azok az ismerőseim is vágynak, akik pont a békétlenség miatt nem várják a karácsonyt. És az a valaki Jézus, Isten egyszülött fia. Testvérek, azt gondolom, hogy ez a világ sötétségben jár, és ezt a sötétséget csak is saját magának, az Istenről való megfeledkezésének és hűtlenségének köszönheti. Mert mi más lenne az, hogy advent, valamint karácsony alkalmával a családi viták száma megnő. Az ajándékok, az ételek körül forog az emberek gondolata. A sok teendővel, a nagy felhajtással békétlenséget okozunk saját magunknak és a családunknak is. Békétlenséget pont azon a napon, azon az ünnepen, ami a békességről és a szeretetről szólna. Mi más lenne ez, ha nem sötétségben való járás? Azonban Ézsaiás proféciája még ma is szól. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyék a földjén lakókra, világosság ragyog. A kérdés az, hogy meg akarjuk-e látni ezt a világosságot. Szívesebben élünk a sötétségben, és ringatjuk magunkat hamis álmokba, vagy hajlandók vagyunk-e meghallani Jézus szavát? Vágyunk-e annyira arra a belső békességre, hogy királyunkká tegyük Jézust az életünkben? És ezzel nem kell várnunk karácsonyig. Nem kell várni karácsonyig azzal, hogy azt mondjuk, hogy Jézus, szükségem van rád, mert csak is általad állhatok meg Isten előtt. Csak is általad lehetek vele békés kapcsolatban. Ezzel nem kell várnunk karácsonyig, hiszen Jézus már több mint 2000 éve megszületett. Ilyenkor csak megemlékezünk róla. Ő most is él és uralkodik. És a te életedben is szeretne uralkodni. Hogy átéld azt, milyen, hogyha van neked egy csodálatos tanácsosod, erős Istened, örökkévaló atyád, aki a békesség fejedelme. És ha megérted ezt, az advent lényegét, hogy eljön a békességet hozó gyermek, akkor ez a 4 hét és az egész életed szólhat a békességről. Akkor valóban megélheted a családi békét az ünnepi asztalnál is. Világossá válhat számodra, hogy nem a külsődleges dolgok lényegesek karácsonykor, hanem az, hogy a családoddal együtt békében lehettek. És ami a legfontosabb, hogy Krisztus földre jövetele és kereszthalála által békességben élhetsz Istennel, a te mennyei atyáddal. Az az űr, ami mindig ott tátongott legbelül, végre eltűnik. Békülj meg hát Istennel, az ő fia által. Teljen ez a 4 hét valóban békességben. Ne hagyd, hogy a világ és a magad által kreált elvárások elfelejtessék azt veled, hogy miről is szól valójában ez az ünnep. Készüljünk már most így rá, a karácsonyra. Valóban készüljünk adventben. Legyünk ebben a mai világban kivételek. Járjunk a világosságban, mert megadatott nékünk. Krisztus már elhozta, csak el kell fogadnod nekem is, neked is. Élj békességben Istennel, azért, mert csak is ezáltal fogsz tudni igazán békességben élni a szeretteiddel is. Mert megérted a karácsony lényegét, és már nem fogsz olyan vitákba belemenni, amikbe korábban belementél volna. Akkor már nem fog zavarni, hogyha nem sikerült mindent úgy szervezni, ahogy előre kitaláltad. Mert rájössz, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy békességed van Krisztusban, és merít fel ebből a békéből, békességed van a családtagjaiddal és a barátaiddal is. Adja Isten, hogy megértsük, megéljük is, hogy valóban így tudjon telni majd számunkra az advent és a karácsony is békességben. Amen. Egy csendes percben pedig vigye mindenki gondolatait az Úr elé.